Vízien rohangjátéka, özönvíz szerdán.
A telefonnak ott van a csapvajtó mögött, több a kára, mint a haszna. Én ezt nem egyszer megmondtam a gondnok úrnak is, amikor erről szó volt, mert szóba került. Mondjuk mi példát, de szó szerint. Na, máma ugye szerda, látogatási nap van, de köztudott, hogy ömlik az eső. És van, akinek nincs autója. Azt meg jól tudjuk, hogy ilyenkor autóbusz, villamos, szóval az ilyen közlekedés tisztára emberkínzás. És elkínlódni ide a kórházik az erdők alá, van látogató, én ezt megértem, aki ilyenkor nem látogat. Éppen azért, amiért. Erre a beteg, aki várja azt a bizonyos szemét, aki ugyebár nem jön, ezek rettentően tudnak várni. Már is rohan a telefonhoz, ami ott van a csapóajtó mögött. Rémesek ezek a pizsamások, igen, szódiak. Valaki mindig ül a dróton, és beszél, és ez a valaki egy orgosszal megelőzte a másikat. És tessék elhinni nekem, ebből adódnak a nagyon csúnya dolgok, amit én szó szerint értek.
És erre tessék felelni, rohanok le az első emeletre. A helyzet tök ugyanaz, bárki már ül a dróton.
Nyugi fele, barátaim! Beszél!
Le a pöcsit! Az alaksorban! Ugyanaz tettó!
Nagyon sajnálom, de az irodai telefont betegek nem használhatják. Már csak higiéniai okokból is, ami szó szerint jogos. Ha én lennék az igazgató, kölyál, minden, nem vagyok egy szadista, de én is tiltanám.
Bocsánat, kollega, de én következem.
Könyöki, tartsa magánál! Engem perceken belül hívnak.
Mi ez itt, magántelefon? Milyen jogon adta meg a számot?
A telefon nem lehet kisajátítani.
Horódó, lélektől lélekig.
Hova be!
Hogy méltóztatott?
Úgy, ahogy hallani méltóztatott. Nem élünk kapitalizmusban. Rohadt, önző individualista.
Hogy, micsoda?
Szóval, ezek a gusztustalan dolgok. Úgymondva, mizériák. Megtörténik, hogy a tagok. Szóval, hogy egymásnak mennek. És ilyenkor nem is olyan nagy ritka egy-két komplett pofon. Tessék most elképzelni egy ügyeletes nőbérkét, aki mégiscsak nő. Például személy szerint engem. Mert nekem a főnökség előírja. Meg kell akadályozni. Úgy mondva, a tetlegességet. Nézze, én megtanultam kerek 12,5 év alatt, hogy kell kiosztani a kiosztani valókat, ami a betegnek kiáll. Étel, folyadékmennyiség, gyógyszer, stb. De azért, ha ez sebészet is, és nem elmeosztály, ne tessék azt gondolni, hogy egy bizonyos ponton a szabályos beteg fejében nincs valami, na mondjuk, nagyon enyhe, de zavarodottság. Smog, ahogy mi szoktuk ezt mondani. Hogy térjön el az ilyennel? És nálunk nincs veszélyességi pótlék. Nincs Isten csodája. Engem már fölpofoszott, nem egy megvadult beteg, de gyönyörű simán. Ez így? Szó szerint. Mondjak még valamit?
Hát igen, a látogatási nap. Csak ne volna sose. 2 hete fekszem itt kötéssel a hasamon. Már lábadozom. De amikor kitárják az ajtókat, egyszerre ki vagyunk rakva teljes cuccal lelki állapotban az utcára. Idegenek böngészik, de tiszta unalomból a korlapomat. Csupa tudományos kutatás. Na és a látogatók. Behozzák a kabátjukon a füsttel korommal kevert esőszakot, a széndioxidos párát. Szék persze kevés. Mindenki ágyán ül valaki, és lévén már 3/4-6. A képlet tiszta. Hozzám, ez szerintük teljesen befejezett tény, nem jön senki. Viszik a széket az ágyam mellől. Nagyon udvariasan. Csak hogy én várom a feleségemet. Kolléga urak, tisztelt környezet, vigyázat! Tudom én, ezt ti is tudjátok. Ilona túlórázik, évvégi zárlat, leltár, mi egymás, karácsony előtt. Fáradt Jézuska jön az idén, eléggé kizsigerelt. Mondta Ilona tegnap a telefonba. Évvégi zárlat, leltár, minden, ami szokott. Holnap édesem ne várj. Legalábbis nem biztos. Én talán értem is a helyzetet, de a hasamon a kötés az nem ért semmit. Szóval igen, a látogatók tömege. Vesszőfutás, pellengér. Akinek irodalmiba szókincse mondhatna még sok egyebet, hogy az ember ott marad a többi ember szeme láttára, mint akire nem kíváncsi a kutya sem. Bár van egy ember ilyen vénülő kutyám. Egy öreg rongyszőnyeg puri. Az, gondolom, ha módja van rá, biztosan meglátogatna. Emberek tömegében, járművek között megtalálná az egyetlen ösvényt. Mondjam azt, hogy egy ilyen kutyában az ösztönök sokfélesége nem csak a táplálkozási és önvédelmi reflexben, de talán elsősorban mégis az úgynevezett hűségben összegeződik. Nekem nem mondja senki, hogy ezt köszelj.
Ezen a napon, mint erről már említés történt, de a meteorológia is bemondta, az eső kora reggeltől zúg, eső szag, ecet szag, bőr szag, ázott kutya szag, az általános rothadás szaga. Mindez bőrön és idegeken túl harapózik a csontokig. Mindez furcsa cikcakban szétszabdalja a gondolkodás harmóniáját, és kedvez bizonyos kényszerképzeteknek, és köszönöm nekem, mint színésznek, ez a helyzet inspiráló is lehetne, valami háttér egy óriási monológhoz. Igen. Hölgyeim, igen, uraim, ez itt egy körkörösen épített börtönfal. Kőfal. Tetején rozsdásan tündöklő drótsövénnyel, és a drótsövény ágbogaiban a reflektorok ideges fényei. Ha egyetlen mód van rá, eljön. Tudom. Mert Ilona tartja a frontot, töri magát. A táppénz pláne karácsony előtt nem dob fel egy családot. Szerencsére a két gyerek még utcával való házasságomból nagymamához utazott karácsonyra. Lehetne úgy is látni ezt az asszonyt, az én asszonyomat, hogy áll a viharban, fekete éjszakában, lak fekete viaszos vászon köpenyén, szétterülve a sűrű szőke haja. Nő a kormánykeréknél. Persze tudom, hogy ez a két gyerekesen romantikus, illusztrációértékű, ponyvaregényből való. De talán egy kis késő délutáni láz is beledolgozik most ebbe. Még vannak lázaim. Látogatás után jön a nővér, szétosztja a hőmérőket. Na és akkor? Kit érdekel?
Háromnegyed, 72 percen. A karóra mit függ a falon a fejem mögött, és mivel 5 nap múlva karácsony, számíthatok egyetlen jó fiam látogatására. Egy külkereskedelmi szakember. Fiú,
Éppen van ez is szőke, mint én. Ez én valam vékony és finoman vállott. Az övé meg tömpe. Szóval várható, hogy 5 perccel 7 alatt, amikor már arra biztatják a látogatókat, hogy távozzanak, a maga gyors lendületével megjelenik, és mindig is kiszámítja, pár perccel a finis előtt szokott érkezni, és úgy lényeg a sietéstől, hogy már nem is tud még mondani. Hát a segényem éppen 8 éve itt hagyott minket. 5 is. A fiam 5 évben 5 perccel karácsony előtt mindig megjelenik. Vagy kilépve a műanyag karácsonyfák közül kezében egy fényes csomaggal. A műanyag karácsonyfát azért említem, mert az a kedvencem. Nem hullatja a tűz leveleit, el lehet a jövő karácsonyra, és még jövő karácsonyokra van benne valami állandó és folytató lagos. Mert a leöldösött valódi fenyők idő előtt meghalnak, feleszemetelik a szombát, és a végén marad egy lecsonkolt törzs. Igen, egy természeti lény ripacs halála. Ezt az utóbbi jelzőt azért iktatom ide, mert 30 esztendő óta stabil, közepesen értékel színészi státusban működöm. Ezüst szőke hajam hosszú évekig nagyon-nagyon is kellett a színpadon, majdnem minden rendező harapott rá. Mondjában azok már... Jött az ajánlat levél. Nem, ezt inkább most nem folytatom.
És még a művész úr is. Hát ez törnyű. Hogy ez neki börtön? Drótsövény. Mi egymás? Nem elég, hogy naphoztat lesi az újságokat. Ott szerepele a neve. Nem elég, hogy a kollégái se látogatják. Jaj, úristen. A nyilkoriba Virizlai Margó művésznőhez kazalba hordták a virágot, a bombont. És most még neki ez az ajánlott levél. Én adtam át. Kötelességem. Az arca egyszerre összement. És a szíme. Az igazgatóságnak minden levelet legyen joga kinyitni, hogy melyik kerüljön a beteghez, és melyik a szemétbe. Gyógyítási jogból.
Ja, hogy a külkeres, fiam, aki jövőre lesz 40. Mondhatom, az élete legalábbis eddig eléggé sikeres. A hivatalból szentesített párosodást, mint a független életet zavaró valamit, sőt, mint ami esetleg utódokkal is fenyeget. Mindez ideig csendesen elkerülte. Nincs család, nincs érzelmi, nincs anyagi kötöttség. És halál esetén, amely ugye már egy családban előbb-utóbb emberileg elkerülhetetlen, hát gyász sincs. Néhány szálvirág, ennyi a befektetés. Szóval ő lefejtett magáról minden felesleges bicsodát, hínárt, ezt-azt. Milyen igaza van. Börtön ez. Börtön, mondom, hölgyeim és uraim.
Kerülettünk a sok gonosz állat. Kipakolják az ajándékot, hangosak, gonoszak. Vagy csak süketek volnának. De a kettő nem ugyanaz. Még a színész ágyára is leülnek, észre sem veszik, hogy az az ember, ahogy a párnájába fújja a fejét, alszik. Sír. Rángatózik a háta.
Szemközt a sorstárs figyel. Az ajtót figyeli. A folyosót nézi a szerencsétlen, a folyosón túlra néz. Na, én nem bámulom őt. A hétvégén leveszik a hasáról a kötést, és most a mélyét várja.
Bár amivel jól beharagdozta, túlórázik, évvégi zárlat, leltár, gyégymás, gyégyvá. A sortás jelőre fölmentett, hogy ne hajszolja magát, hogy ne jöjjön. De ahogy kiült itt az ágy szélére, látogatási időmet fél órát borotválkozott a mosdóban. Hát csak a hülye nem látja, ez az ember kitartóan várakozik. Na, hogyan magyarázzam? Hogy a betegek tudnak várni, abban benne van, hogy szóval, hogy azonnal, és hogy most vagy soha. És ez a szemközti sorstárs a tenyerével fölsegítve maga, elimbolva a folyosón, hanem az összekubancolt szerelmes párok, úgyis mint betegek, úgyis mint látogatók, szorongatják egymás izzadt kezét. Én láttam a nőjét, nem is egyszer. Az arcbőre világít, mint a vékony porcelán, és az a kibontott szőke haja. Én vidéki Oféliának, a kolléga vegyészmérnök, glicerin gyárt. Mert késődik csak glicerin. Tessék, Badari, kérem szépen, minek annyi glicerin?
Nem érdekelnek a látogatók! Az ágytálot kérem! Az ágytálot kérem!
Állampolgári joga. Na, 10 perc múlva 7. Azaz 19 óra. Most kell becsapódni, amit a rakétának. A külkeres fiamnak. Az ezüst szőke pihéjjel a fején. De én szeretnék vele ma nem találkozni. Szeretném nem megköszönni a fényes papírba csomagolt ajándékot, amit fillérekért vásárol külföldi útjaink, kiárusításokon, bazárokban, áldrága, áldgyönyörű, áll előkelő ajándékot. Mondom a nővérkének, aki már okoskodja a tárcáit, és most készül kiosztani a vacsorát. Ha keres a fiam, maga édes egy drága nem tudja, hová mentem. Felszívottam valahová. Muszáj, hogy mindezt nevettem, mondjam. És ő is nevet. Igen, félre van önnek egy doboz szimfóniával a klozetra. De mindkét fülke foglalt. Ott is csak várni kell. Van, aki kilép az egyikről, és kér egy cigit, hogy tüzet sincs. Ki az, ki nem az? A vizavim, a mérnök, a glicerin gyártó.
Pár perc, és lussz a látogatásnak. Szegény Ronámat ott fogta a munkája. Képtelen volt ide érni. Jó. Majd később telefonon. És ezek az emberek itt. Már fényes az arcuk a boldogságtól, hogy kiszabadulnak innen, hogy kiléphetnek ezzel az elátkozott kapun. Hát ilyen formátlan torzó az egészségesek világa. És olyan mindannyian biztos abban, hogy valóban egészséges. Az a lány például, aki a szemközti ágyon ül. Rátekénkedik egész pompás hús tömegével arra az élő halottra, akiből ma szedték ki a csöveket. Mit tud az a lány arról? Miközben széttárja fiszcürke haristjan a drágos combját. Mit tud például arról? Paraván. Utolsó órák. Kicsempészik a halottat. Mintha éppen vizsgálatra vinnék.
Zsuzsa 2 hétig volt a nőgyógyászaton, de szerencsére feküdni alig feküdt. A telefonnál futottunk össze. Hol is, ha nem ott. Ő égszínkék steppelt pongyolában, én a bordol frotír köpenyemben. 2 jó ízlésű ember. Én egy kisebb hasműtét után, ő valami női kellemetlenség miatt. Nem tudom ezt másképp jellemezni, de így. Kórházi romantika. Folyosó idill, de állítom, egymásba szerettünk, ahogy vasárnap délután a két kis szőke gyermeke gömbölyű feje fölött átmosolygott hozzá. Neki aranyszürke szeme van, és egyik a legkarcsóbb nőknek, akiket valaha is láttam. Lányosnak is mondható, de az kevés. Múlt szombaton kiszöktünk egy közeli vendéglőbe. Elmúltam 40. Családapa vagyok. Tisztában vagy te a szépségeddel? Kérdeztem tőle. Hagymás rostélyost ettünk, és megittunk fél liter burgundi vöröset. A cigány lassan riszálva közeledett. Belemuzsikált a fülembe. Azt mondta Zsuzsa. Gyönyörű piros füled van. Olyan, mint egy furcsa gomba. Éjszaka sikerült belógnunk a kerítés nyílásán. De másnap megtudtam, hogy hajnalra belázasodott. 38-7 írta másnap délben egy kis cédulán. De később, amikor összefutottunk, megszorította a kezemet, és azt mondta, se baj. Volt a lényében valami szép, tiszta vállalás. Két kis szőke golyóg is, két kis kerek emberfej, és ő átküldi fölöttük a mosolyát. Mosolyát! Nem akarok én itt lirizálni. Racionális ember vagyok, de mégis. Több ez, mint mosoly. Egy másik ember vállalása. És odakint, ha meggyógyulok, sokszor találkozunk.
Kibírhatatlan, amit a nővérke mondott. Ugyan a fülembe súgta. És miért éppen nekem? Hát látott egyszer-kétszer beszélgetni vele. Milyen jogon bízta ezt rám, hogy fölnyitották és visszavarták. Mit reménytelen. Egy hónap után hazamegyek. Most mit mondjak neki? Hogyan búcsúzzam tőle?
És szó szerint képzelj el! Letelt nekik a látogatási idő. A földszinten megverték a kisharangot és a látogatót, mert azért eső, nem eső, volt belőlük máma is elég, ernyő, orkán, kapuszni ki az esőbe, mert az még mindig zuhog. A művész úr is, aki nem, hogy egyszerűen megmondta volna, de a lelkemre kötötte, tolmácsoljam a fiának, ő nincs, ő egyszerűen felszívódott, rám rohan, mint egy vadember, hogy mit üzent neki a fia. Mondom, nem üzent semmit. Annál inkább mondom neki, mert a kedves fiának nem méltóztatott itt lenni. Ha, látta volna, uram, azt a hisztériát. Kétszem csillapító kellett belédiktálnom, de így is rohan a telefonhoz, hogy neki, hogy ő. És 5 perc múlva már összeugrikott valakivel a sorban. Ócska, ripacs, vér, lány, kereskedő, így. Eben a hangon. Most már van fogalmuk? Ha, a pizsamások.
Maga az anya! Hát lentem, anya! Hát igen! Dobhártya repedés! A túlnyomás miatt! Hangosabban, anya!
Meddig pufázik itt megint ez a süket fejt, kakas?
A műtét megvolt, anya! Minden oké, anya! Hall engem, anya! Egy kicsit hangosabban! Most már csak az a bajom...
Ne üvers, te gorilla!
A széklekedés, anya! Mert nem merek erőlködni, anya! Juci! Mit mondott Juciról? Inkább ne mondjon semmit, érti? Az egy rony! egy csapat! Az egy...
Mondja ki nyugodtan, egy hivatásos örömlány. Mi megszavazzuk. Igaz-e fele, barátaim?
Szóval, hogy görcsöl a hasam, anya! Más nincs! Nézd ezt a sort! Főzd be, te süket állat!
Már majdnem elkapott a pánik. Csak tolongjanak a szerencsétlenek. Nekem nyugodtan kell várnom. Én ismerem Ilonát. Ő aztán a kitartó és makacs. Ott ül a telefonnál, a pergamen ernyő alatt, szép hosszú ujjaival gyötri a horgolt csipketerítő botjait, és kivárja, amíg lesz vonal. Pedig ilyenkor este már, én tudom, eléggé fáradt, és melegítené magának szerény kis vacsoráját, amit kora reggel a hűtőszekrénybe rakott. De azt is tudja, hogy én ott ülök az ágyon, és várom a telefonját. Nem beszélünk többet, mint 2 percet. És akkor én szépen visszamegyek a korterembe, mert kiteljesedett a nap, fénye lesz, értelme, okos magyarázat. Aztán később a mosdó, fogmosás, és a legvégén fülhallgatóval a fülemen zsibbadásig hallgatok rádiót, miközben ő látom a kezét újra. Elortja a kis lámpát, és a sötétség kisimul az arcán.
Szóval a székrekedés, anya! Hogy nem mehet erőlködni, anya! Jussziról! Ne beszéljen!
7 év óta érünk együtt. Hallgatjuk egymás lélegzését. Azt hiszem, tudunk egymásról minden fontosat, vagy legalábbis a legdiszkrétebb testi dolgokon kívül mindent. Azt hiszem,
ez így jó, ez így tökéletes. De a kedves fiam sem zavar többé az álnok kalandékokkal, a bazári kacatjaival, a karácsonyi dícsfénnyel. Van még egy bontatlan lapos üvegem.
Megnézem folyton az órát, de lehet már úgy 3:48. Túl jutottunk a vacsorán is. Semmi sem zavar. Ilona egészen közel van hozzám, mintha itt ülne az ágyam mellett. Érzem az illatát. A haján átsüt a lámpafény. 12 évvel vagyok idősebb nála. Ma is. Ez most hogy kerül ide ebbe a szótlan csöndbe? Az emberek vagy a telefon körül ácsorognak, vagy zsírpapírból eszik a hozott rántott szeretet, vagy üdvözítő lapos üveget szopogatnak. Igen, igen, én 47 éves vagyok, ő 35. Ma is. Szép, mutatós nő. Igazi megérett asszony, ahogy mondani szokás. Bennem mindenki teljesedett, ami női asszony. Egy kevéske fölös hús talán rakódott a combjaira, a derekára, a mellére, de szervesen a csontjaival, izmaival, harmóniában. És a hajának a sűrű puhasága. Legjobban a hajának jó szagát szeretem. A test és a lélek valahogy kiegészíti egymást. Ebben a jókedvre hajlamos asszonyban. Amikor itt van nálam a kórházban, az emberek szinte körül tapogatják a szemükkel, mintha napsütést hozna a szobában, mondja az egyik, egy cigánygyerek, aki pedig megszólalni is alig mer. Közvetlen ágyszomszédom azóta áthelyezték a sugárterápiára, még ötletesebben fogalmazott. Mintha jó pár vattal fényesebben égnének a lámpák. És mondanak még ilyeneket is. Mi félti ezt a gyönyörű asszony? Nem olyan, akit félteni kell. Van egyfajta hűség, amit csak az értelmes ember értelmes tudatával lehet jellemezni.
Nővérge, kérem! Van itt a kórházban Baptista gyülekezet?
Hát igen. Ilona. Mit mondjak róla? Egész évben elég sokat túlórázik, és ha fáradt is gyakran, a kedélyét ez érintetlenül hagyja. Mindig van valami új ötlete, új felvillanása, amitől más lesz a mindennaposan megszokott. Sőt, mondhatom, a jókedvén túl, ami azt hiszem ez természete, mintha boldog is volna. És ahogy jön-megy, ez a boldogság úgy marad utána, mint egy égve felejtett villany.
Itt hagyták a tisztelt látogatók ezt a pacsuli szagot.
A betegeim, a kedves pizsamások. Tessék elhinni nekem, de én ezt szó szerint mondom. 5 perc múlva 8, és én már 2-szer olyan kifacsart vagyok attól a dög telefontól, mint egy műszaktól. Mert utasítani egy betegemet, nyelje le a gyógyszerét, vagy beadni neki azt az injekciót, vagy hívni az orvost, vagy ágytálat vinni neki, beöntés, stb. Ez mind normális. De igazságot tenni ott a telefonnál, amikor egyik a másik arcába fújtat az idegességtől, amikor minden porcikájuk remeg, na ne, ilyesmiért egyáltalán nem fizetik az embert. Hogy ő neki életbe vágó, csak neki, a másiknak nem. Ilyenkor, ha beleszól az ember, megutálják örökre. És még hozzá ez az idő. Lassan mindenki agybajos lesz, még magam is. Pedig hát én nem borulok ki egy könnyen.
Unalmukban mi mindent összekótyagolnak az emberek, csak hogy lemorzsolják az időt. Szerencsére nem vagyok féltékeny természet. Bár mondhatják, 12 év korkülönbség, s ha nem őszülnék nagyon hirtelen, és nem hullan a csomókban a hajam, egy nő legfőjebb megfesteti a haját, parókát tesz a fejére, és kész. De a férfi öregedése ott történik a nyilvánosság előtt. Mindenki szeme láttára. Megtöretik, megaláztatik. Annak is ez volt az egyetlen ellenérő. A korkülönbség. Hogy az nem vezet jóra. Minden. Nem vagyok féltékeny természetű. De 2 évvel ezelőtt, karácsony másnapján, vendégségben voltunk asztaloséknál. Egy jelenet, ahogy a filmesek mondják, kimerevítve. Miklós, közeli barátom. Együtt léptünk be a Leventéből, amikor nyugatra akartak vinni. Szóval, Miklós. Egészen apró mozzanat, amit megfigyeltem. Nem megfigyeltem. Hiszen a gyanútlaságomhoz nem férhetett kétség. Észrevettem. Nem akarva is, sőt, akaratom ellenére. Miklós tenyere, Ilona kézfejére csúszott, és egy pillanatra ott maradt. Egy kivárhatatlan pillanatra. Az idő térfogata minden helyzetben más és más. Ennek, ezt nem is kell magyaráznom, feszültségi okai vannak. Egy gömb alakú pillanatba beleférhet a teljes nyugalom, a biztonság. De vannak tűhegyű pillanatok. Beleszúrnak egy kényes ideggócba. A fájdalom, a gyanú, vagy a felismerés átvillámlik az egész szervezeten. És időnként felsajog. Az ember vegyi háztartása felbomlik. Megváltoznak az arányok. A védettségnek egyszerre futs.
Kérem, ebben az évben 74 kórházi napon volt, ebből 2 műtét. Egy klinikai halál. Na és? Élek. Látták a mennyasszonyomat? Na?
Furcsa volna, ha a szokásunk ellenére most én telefonálnék.
A betegeim. A betegeim. Lehet már 8:30 is, amikor a portás személyesen, hála pénz, fölhoz egy pillekönnyű illatos csomagot, hogy adjam át ezt a művész úrnak. Csodás aranyfényű papír, bojtos lila zsinórral gyönyörűen átkötve. Na mondom, ez a kedves fia figyelmessége lesz. A művész úr éppen a körmeit nyesi, hetenként kétszer szokta, és ilyenkor késő este olyan figyelemmel, ahogy egy művésznek ügyelni kell saját magára, például a körmeire, még szintelen lakkot is használ. Átveszi a csomagot, beledugja a jó nagy orrát. Azt mondom, micsoda egy jó illat ez, de neki most nem lehet elég jót mondani. Hát mégis utolért, a csomagocskával. Kezén hintálja azt a mutatós csomagocskát, a tenyerén, mint aki várja, hogy minden pillanatban elröpülhet. Ismerem én a lelki állapotot, azt ilyenkor hűvösen borogatni kell, mondom neki. A csomagocskának olyan nagyon párizsi illata van, olyan nagyon igazi. Várom is, hogy fölbontsa, vagy legalább válaszoljon valamit, mert az szokás, de ő nem. Mutatja a hátát, és a párna alá csúsztatja a csomagocskát. Az ilyen ember nem érdemli meg, ezt igazán nem bosszúból mondom, de nem érdemli meg a lelki törődést. Tessék el, én annyi mindent láttam, olyan nagyon ismerem az emberi természetet. Bárki beteg, legyen a szerény, egyszerű, kisigényű ember, azt hiszi körülötte, ő érte forog a világ, az ő kizárult sírve körül, vagy aranyere körül, vagy mondjuk a tumora körül, ezt is ki kell mondani. A lillabbojtos zsinór kilóg a párna alól. Ki tudja, mi van abban a csomagocskában? Ami tengeren túli, kigyógyűrű. Parfüm. És én most úgy tesz, mintha nem volna rá kíváncsi. Hagyja, hogy én legyek a kíváncsi. Talán még kérjen is, bontsa már ki, legyen szíves művész úr. Visszaül az ágy szélére, kenegeti az óriási lapos körmeit nyugodtan. Nem vagyok egy szadista, de most szeretném jól felpofozni az ilyet, aki úgy tesz, mintha.
Megyek a folyosón a lengőajtó felé. A hasamból fájdalom tefked. Minden lépés külön tortúra. Emelnem, tolnom, löknem kell a testem. Hívja a felesége, kérdi a nővér, akivel szembe találkozom. Igen, mondom neki. És már itt az ajtó. Nyikorgás, húzat. Beszélgetés, cigarettafüst. Sorban állnak a drótért. Aki éppen beszél, az illető a tenyerével fedezi a szavait, és suttogni próbál. A többiek céltáblája. Minden arcon ugyanaz a fintor. Röhögés, gyűlölet, irítség. Saját sorsuk. A kívülmaradás ráncai.
Nem érted? Halló! Ahogy mondtam, nekem ne hozzál libamájat! Semmit! És ne is gyere! Tessék a következő!
Nem értem, sorstárs! Ezért átszórt egy fél óráig, hogy lecsapja a kagylót!
Biztos.
Cicus?
Cicus?
Most elcicusozik itt nekünk.
Nem cicus? Nem Obermeier lakás? Cicus?
Nem, köszönöm, most nem várok tovább. Majd később. Ugyanis a feleségem.
Cicus?
Türelem, kedveskéim, több megértés egymáshoz. Látják, eső zúg, és a látogatók, akik nem látogattak, ezért nem látogattak. Pár nap is itt a karácsony. Lett maguknak kimenő eltávozás, már akinek megengedhetik. Ott ülnek majd a fa alatt, családi kör, Jézuska, mert hát ez ugye családi ünnep, szeretet, megbocsájtás, kimossa a szíveket, mint a patyolat. Ha kivétek ellenem, én annak megbocsájtok, boldogult jó mamám szavai, te is bocsássál meg nekem. De látná csak ura, az emberek oda se behoznak. Arcuk összehúzott, undok, tréder. Látom, egymásnak esnének, legszívesebben arcomba mázolnák a pedagrit, és nem éreznek semmiféle fenyőszagot, egyáltalán. A művész urat is ott rángatja a nyavaja a telefonnál, de mire sorra kerül, hagyja a fenébe az egészet, nincs annak kitartása. Ingázik korterem és csapuhajtó között, mint akinek tüsszentő for a fenekébe. Miért nem vár a művész ura sorára türelmesen? Erre ő elkezd üvölteni, hogy ő be van ide zárva, börtönöz, nem egyéb. Hát mi vagyok én, börtönöz?
Hát igen. Rajta felejtette a kezén a tenyerét. A lámpaernyő rovátkált fény alatt. És Ilona ugyanakkor felemelte az arcát, és egyenesen belenézett a szemébe. A finom összehangoltság pillanata. Olyan zárt és áttetsző, mint egy vízcsepp, amely legördül az ablakon. És ha visszagondolok még távolabbra, mintha lettek volna ilyen apró jelek a múltban is. Időben mióta? 2-3 év. De a boldogság és az idő, mint viszonyítási párhuzam, vagy ellenpár, vagy gyanú bizonyítéka. Elég megbízhatatlan. A boldogság, hűtlenség, ez így nagyon merev, erőltetett. Nincs igazi észszerű logikája, csak éppen lírai szerkezete van. De mintha mégis. Mintha az egyik kapcsolatban volna a másikkal, vagy lehetne. Ilona élénk, derű, sőt, elégedett korszakával. Ki lehet számítani egy boldogság kezdetét? Lehetséges a tüneteket, mert a boldogságnak is épp úgy, mint egy betegségnek vannak tünetei. Dátumszerűen rögzíteni. 2 zárójel közé rakni, mint egy közbevetett gondolatot? Védekeznem kell. Azt mondom, ez mind a bezárt ember izgatott rémlátása. A klausztrofóbia egy kínzó jelentkezési formája. Amikor gyermekkoromban gyufaskatujába gyűjtöttem a legyeket, ez jut az eszembe. Mit gondoltak azok a legyek? Mindig és mindig nekiütköztek a skatuja oldalának. És tovább. És azután. És én.
Megüzenem a gondoknak, vagy a főfakácsnak, hogy ezt a fagyott múltingot szabálja meg ő. Én Jászai Díjas művész vagyok. És ahogy én kimondom, ahogy én kimondom, szeretlek, haza, Alkony, ahol ezeren és tízezeren felismernek.
A harmadikon össze-vissza futás, ordibálás. Valahol beázott nekik a plafon. Komplett diliház. Azt már mondtam, de ezt is tessék szó szerint venni. És ez még mind nem elég. A telefonnál újra összeúrranak az emberek, futok oda. Mert a gondok úr szigorú rendelkezése szerint. Szóval a rend helyreállítása miatt. Még egyszer kérdezem. Meg lehet ezt fizetni nekem?
A filéhez nőtt az a kagyma, uram! Magát kérdeztem, halljam?
Vegye el a kezét, jó?
Mit értekeznek itt maguk? Tegye le is kész!
Csak semmi izgalom. Egyelőre nincs vonal.
Úgyhogy nincs vonal! Mutassa!
Ez tök süket. Dehogy tök süket. Kaptok!
Cilibel, magas cél.
Vegyis szépen bedöglött, és mi itt állunk ezen a rohadt folyosón. És odakint ömlik az a masléges.
Senki sem mondja, hogy ebben nincs manipuláció. Kikapcsolták. Szándékosan. Mert így akarnak letörni minket. De nekünk is vannak eszközeink. Én rájuk borítom az asztalt.
Tessék, csak mi gondolja azt a telefont? Ha lennének szívesek egy kicsit.
Alig, ha nem a kábel. Beázott. Úristen, amíg ezt megjavítja.
Jön a színész. Csupa bagószagot sodor, 20-30 cigaretta bőze, mint akinek ez a lehetséges légköre. Nem szoktunk mi beszélgetni. Én, mint színész, nem sokra becsülöm, vagy inkább alig ismerem. De ahogy most este begubózott, a párnájába furta magát, volt benne valami ijesztő. Ide jön. Az ágyam szélére jön. Lapos sárgás fogait vicsorítva elkezd beszélni nekem. Képzelje, sorstársam, mondja, kifant ez a lapra telefon. Képzelje, sorstársam, teljes és általános beázás. Összesodorja vastag ajkát. Van az arcában valami durván, de hogy is durván, szenvedően elnagyolt. Megint a fogait vicsorítja. Pont akkor, akkor mondta be a nullát, amikor én kerültem volna sorra, mit szól. Van benne, érzem valami ferde öröm, hogy ez a lehetőség is megszűnt. Hogy nincs többé telefon. Kérem, én amióta itt nyüglődöm, én ezt a telefont még igénybe nem vettem. És ma este mégis, képzelje, sorstársam, ha én már egyszer odaállok a leprások közé, nincs annál rothadtabb, sőt, kivéreztetőbb, mint ezekkel egy sorba állni a drótnál. Az ember utálja kiadni magát. De én most rá akartam csöngetni az én úgynevezett direktoromra. Ez lett volna a jutalomjátékom. Feldobok neki néhány kínos dolgot. Más, megszerkeztem a pofájába a vádiratot. 20 éve vagyok az eszköze, a rabszolgája. Képzeleti, van pár ismeretem. Legtöbbet a rabszolga tud a felettesélőn. Vagyis a vizenyős szemébe bontam volna egy-két épületes dolga. Egyet-kettő, egy listát azokról, akiket, kérem, ez nem szónoki fordulat, akiket ő kergetett a halálba. Akiktől megvonta az oxigént, akiket kisöprűzött a színpadról, akiket soha többé nem engedett be a próbaterembe, akiknek levette a nevét a plakátról, a transzparensről, és most döblik be ez az idegen érdekek szolgálatában álló telefon. Szépen a lakásán hívtam volna, a színes fényei alól, a bordó foteljéből, az illatos felesége mellől rántottam volna a készülékhez, hogy előszámoljam abba a nagy lópofájába, te rohadt temetésrendező, ezt, akinek a lábát megmosni sem vagy érdemes, te hajszoltad idefajba, diliházba, pokolba, a te gonosz kíméletlensége, a te szókimondó szadizmusod. De engem nem, barát, engem nem, de kirúghatsz ugyan. Meg is tette szép ajánlott levélben.
de én elfogulatlan zsűrivel bizonyítom, hogy a sziszegő hangjaim tiszták, pontosak, szabatosak, a magyar színpadi hagyománynak megfelelőek, és hogy az én mondataimat a nézőtér utolsó soraiban is hallani lehet.
Ezt egy tekintélye szakmai zsűri fogja leszögezni. Bele abba a pikkelyes pofádba!
Engem felbocsáthatsz ugyan, mint hogy voltál szíves, te rahadék. De a kezedről a vérmocskot lemosni nem tudod. Na hát, ugye ezt akartam neki mondani. És a volna fejünkre ez a büdös árvíz, ez a kátrány színű kloáka, ez a soha véget nem érő eső. Persze a kábel sem érje örökké, akár a szigetel fizik, az bemondjad, mert most szép csendesen beázik, mi? Hát, kedves sorstársam, van még kórházon kívül is telefon, akad, és van még főkapunk kívül is távozás. Ott, azon a szent helyen, ahol az előttem járó nemzedékek ugyancsak hurokkal a nyakukon megbontották, behalazzák, megbontják a kőkerítést. Arccal az erdő felé. Tulajdonképpen sorstársam, magával diszkréten közlöm, amit úgyis később megtudna, ugye újságból, rádióból, ezt a szörnyeteget bánja a franc a telefont. Én igazából személyesen óvatom őt felkeresni. Érti ezt?
Miklós tenyerei van a kezén. És ez megmarad bennem. És semmi változás. Pedig ennek a két kéznek a találkozása valami elkerülhetetlennek a jele. Nyílt vallomás. És én beúnyom a szemem. És hallgatok. Tapintatból. Gyávaságból. Nem. Kényelemből. Aljas önzésből. Hát mi vagyok én? Az öreg férj. Dosztojevszkij Pavel Pavlovicsa.
Ahogy mondom, sorstársam, szépen becsöngetni hozzá, gyönyörű kis halandjáték, és a felesége, a híres, szép asszony, üres óráiban bűvészet pártoló. Egyébként fontos beosztás tisztségviselője. Nyilván a csodálkozástól tehetetlenül kitárja előttem az ajtót. Én meg kérdezés nélkül, de nagyon határozottan is, amely a hosszú csak a lábam, olyan nagy léptekkel bemegyek ő szentségéhez, a szentélybe. Ott ül az én gyilkosom, Kázsimír köntösében, fénykölt ló arcának minden ünnepélyességével, narancsszínű lámpafényben, és kigulad a szeme. Na, egyszerűen nem hisz a szemének, nem az lehetetlen, hát ez egyszerűen, ez volt a képe. Na, én akkor oda megyek hozzá, rászorítom a két tenyeremet arra a pikkelyes torkára, és lassan folyamatosan kinyomogatom belőle azt a konok, makacs életét. Gyilkosság volna? Nem hiszem. A színészi cselekvés egy gyönyörű példája. Na, mit szól, sorstársam? Terv ez a javából. Mi?
Hogy is mondja, művész úr? Hogy a kőfalon van egy nyílás arccal az erdő felé?
Kedves hallgatóink, Vészi Endre Özönvíz Szerdán című hangjátékát hallották. A szerepfosztása következő volt. A nővér Földi Teri. A mérnök Velencei István. A színész Básti Lajos. A regényes Zente Ferenc. Zsuzsa Polonyi Gyöngyi. A vájár Baj Gyula. Közreműködött még Károlyi Irén, Kéri Edit, Bagó László, Felvinci Viktor, Ferenc László, Gyulai Károly, Nádai Pál és Zoltai Miklós. A rendező munkatársai Trost Margit és Brajer Otto. A hangfelvételt Stúl Béláné és Váci Györgyné készítette. Dramaturg Lóránd Lajos. Rendezte Barlai Gusztáv.